Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon nagy örömmel és szeretettel köszöntelek benneteket, akik itt eljöttetek a Káposztásmegyeri Református templomba, és mindazokat, akik a képernyők előtt ülnek, és így csatlakoznak az Isten tiszteletünkhöz.
Szép ünnepi nap ez a mai, itt a Budapest Káposztásmegyeri gyülekezetünkben. Bennünket ért a megtiszteltetés, hogy otthont adhatunk a Házasság Hete rendezvénysorozat nyitó istentiszteletének, és ez alkalomból Balogh Zoltán püspök úr is itt van közöttünk, ő fogja végezni az igehirdetés szolgálatát.
És köszöntöm a vendégeinket, akik a prédikáció után megosztják velünk, hogy hogyan munkálkodik Isten a házasságaikban. Így köszöntöm nagy szeretettel Levente Pétert és Döbrentei Ildikót, Süveges Gergőt és Rudan Margitot, valamint Madarász Istit és kedves feleségét, Kerekes Mónikát. Az alkalom szervezőjeként köszöntjük a Gyökösi Lelki Gondozói és Szupervíziói Szolgálat vezetőjét, Tóth Jánost és feleségét, Engler Helgát. János fog igét olvasni köztünk, és ő mutatja be részletesen a vendégházas párjainkat.
Isten tiszteletünk elején most énekeljük a 89. Zsoltár első és negyedik versét. Az első vers így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké éneklem.
Kísérjük Isten tovább a 166. énekünk első három versével, Urunk Jézus, fordulj hozzánk!
Thank you. A mi segítségünk az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz, élő Isten. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, a Sámuel első könyvéből az első rész 27.-28. versét, valamint a második rész első verstől 10. versig terjedő ige szakaszt. Mivel egy hosszabb ige szakaszt fogunk hallani, foglaljuk el helyünket. Annáról van szó, ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle. Én viszont felajánlom az Úrnak, legyen egész életére felajánlva az Úrnak, és ott imádták az Urat. Akkor így imádkozott Anna. Örvendes szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr, felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen. Nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Ne beszéljetek oly sokat, büszkén, gőgösen. Ne hagyja el szátokat kérkedő szó, hiszen minden tudó Isten az Úr, és a tetteket ő méri le. A hősök íja összetörik, de az elesettek erőt öveznek fel. A jólakottak elszegődnek kenyérért, de akik éheztek, folyton ünnepelnek. Hetet szül, aki meddő volt, és gyászol, akinek sok fia volt. Az Úr megöl, és megelevenít. Sírba visz, és felhoz onnét. Az Úr tesz szegényé és gazdaggá. Megaláz, és felmagasztal. Fölemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a szemétből a szegényt. Leülteti az előkelőkkel együtt, és főhelyet juttat neki. Mert az Úréje a föld oszlopai, rájuk helyezte a földkerekséget. Híveinek lábát megőrzi, de a bűnösök a sötétben vesznek el. Senkit sem tesz hőssé a maga ereje. Összetörnek, akik az Úrral szállnak perbe. Mennydörög ellenük az égben, megítéli az Úr az egész földet, de királyát megerősíti, felkentjének hatalmat ad. Legyen áldott Istennek igéje, adja, hogy a szónak ne csupán csak hallgatói, hanem az életünkben befogadói és megtartói legyünk. Gyertek, ezért imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, áldunk és magasztalunk téged a lélek által. Köszönjük, Urunk, hogy te adtad az életet, te alkottál minket, és adtál mellénk hozzánk illő segítő társat. Köszönjük, Urunk, hogy férfivé és nővé tettél minket, adtál családot, és köszönjük azt, hogy a jövő ebben a titokban van, amit te alkottál, te adtál az életünk mélyén. Urunk Istenünk, amikor megállunk ezen a vasárnapon előtted, van bennünk hála, mindannyian vagyunk egy élethelyzetben, és sok minden van, amit nem értünk, amit nem tudunk felfogni. Szeretnénk megtalálni az okokat, átlátni, átgondolni, és azt hisszük, ha majd jót gondolunk, akkor mindenre rájövünk és megnyugszunk. Urunk, te ismersz minket. Látod, hogy sodródunk, sok bennünk a bizonytalanság, a félelem és a jövőtől való szorongás. Kívül, belül, a járványban és a politikában. De megállunk, Urunk, előtted. Megvalljuk neked, hogy felmentjünk magunkat azzal, hogy nincs időnk veled foglalkozni. Nincs időnk, hogy megálljunk csendbe, és befelé figyeljünk, és befelé hallgassunk, hogy a gondolatainkban hol van a te utad. A vitáinkban, nehézségeinkben hol van az a pont, ahol minden újra teremtődik. Megvalljuk neked, hogy érzéseinkben nem találjuk azt a békét, ami békességet adna, elengedést, felengedést és felülemelkedést. Urunk, hozzád kiáltunk, mert hisszük azt, hogy a csendben te velünk vagy. Add, Urunk, hogy most megérkezzünk ide, ne csak testben, hanem lélekben is, és kiáltunk, bocsáss meg a mi bűneinket, és add, hogy mi is meg tudjunk azoknak bocsátani, akik ellenünk vétkeztek. Teremts közöttünk közösséget, barátságot, elfogadást, jóságot, hálát, alázatot a te igédben, a fiú lelkében, a názáretiben. Jöv el, Urunk, légy jelen közöttünk szent lelkeddel. Amen.
Most igehirdetésre készülve énekeljük gyülekezetünk saját énekeskönyvének a 167-es számú énekét, amely így kezdődik: Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk. Yeah.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk és életünk megszentelése jöjjön onnan felülről, a világosságok atyától, akitől száll alá minden jó adomány és tökéletes ajándék. Amen. Házasság hetét ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy az szól hozzánk Máté evangéliumából, ez a bibliaolvasó kalauzunk szerint a mai napra rendelt igeszakasz, a 14. rész 13. és következő verseiből. A felolvasandó szent igét és igehirdetést helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Amikor meghallotta Jézus a keresztelő János haláláról szóló hírt, eltávozott hajón egy lakatlan helyre egyedül. Amikor meghallotta ezt a sokaság, utána ment gyalog a városokból. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket és meggyógyította betegeiket. Amikor esteledett, oda mentek hozzá tanítványai, és így szóltak. Lakatlan ez a hely, és későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek élelmet maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik, nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők pedig így válaszoltak, nincs. Nincs itt egyebünk, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Ő pedig ezt mondta, hozzátok ide nekem azokat. Akkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre, aztán vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte a kenyereket, és tanítványainak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Miután valamennyien ettek és jól laktak, összeszedték a maradék darabokat 12 telekosárral. Aki pedig evett, mintegy 5000 férfi volt, az asszonyokat és a gyermekeket nem is számítva. Ez az Isten igéje. Amen. Az igaznak, a szépnek, a jónak helyre van szüksége. Helyre, ahol testet ölt, ahol kibontakozhat. Ez a hely kezdettől fogva a férfi és a nő szövetsége, a Teremtő Isten akarta így. A Biblia első lapján olvassuk, megteremtette Isten az embert a maga képvására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket, Isten megáldotta őket. Férfi és nő szövetsége, a házasság, az áldás helye, kezdettől fogva. Annyira ez a hely, az áldás helye, annyira ez az alap, fundamentum, a struktúrája az emberi közösségnek, hogy hasonlat, metafora, viszonyítási pont lett annyi minden más emberi közösségnek az összetartozására. Először is és legfőképpen, amikor Isten a választott néphez, Izraelhez beszél, akkor úgy beszél hozzá, mint a kedveséhez, a jegyeséhez, a társához, hol újongva, hol pedig keserűen és csalódottan. És aztán megérkezünk Jézussal a csúcsra, Krisztus és az egyház. Amikor Pál apostol férfi és nő szövetségéről, a házasságról beszél, akkor egyszer csak egy fordulatot veszünk észre ott abban a levélben, mi az efézusiaknak szól, és azt mondja, hogy lehet, hogy nem vettétek észre. Én valójában nem egyszerűen arról beszélek, hogy van egy férfi, meg van egy nő, és ők összetalálkoznak, és szövetséget kötnek, és akkor a férfinak is megvan a dolga ebben a házasságban, meg a nőnek is, meg a gyermekeknek is. Én Krisztusról és az egyházról beszélek hozzátok. És ez bizony nagy titok. Felette nagy titok, mondhatnánk az énekek énekében. Emlékszem, amikor kezdő lázadó gimnazistaként az akkori egyetlen református gimnáziumban, Debrecenben, ezzel provokáltuk a mi kedves, drága, jó, idős vallástanárunkat, Tivadar bácsit, hogy mikor beszélünk már az énekek énekéről. Mikor olvassuk már föl hangosan a hittanórán, külön volt a lányoknak és a fiúknak. És akkor ő megjegyezte, hogy ne reménykedjetek, az Krisztusnak és az egyháznak a kapcsolatáról szól. Milyen nagy titok. Ott látni a szerelemben, a testi szerelem gyönyörűségének a leírásában is, ott látni Krisztusnak és az ő gyülekezetének a kapcsolatát. Van-e ennél nagyobb méltóság? És akkor mégis, ahogy mi itt vagyunk, megkérdezzük, hogy lehet-e? Lehet-e az áldás számára kijelölt hely a sebesülés helye? A hiányé, az összetöretettségé, az adok-kapoké, a reménytelenségé? Lehet-e ez a hely, a házasság, amit Isten az áldás helyének teremtett, lehet-e börtön? Lehet bizony. És ha azt kérdezzük, hogy nem lenne ezt jobb inkább elhallgatni a házasság hetében, és valami szépről és kedvesről és emelkedetről beszélni, akkor bennünket a mai ige, elsősorban is a lekció, Anna hála éneke, Anna győzelmi éneke arra tanít, hogy nem kell. Nem kell eltagadni. Nem kell elhallgatni. Az ő története, aki itt most már győzelmesen énekel, de előtte sok-sok jutott neki a sebekből és az összetöretésből, arra biztat, arra bátorít bennünket, hogy beszéljünk, nézzünk szembe a sebesüléssel is. Ez az asszony úgy 3000 évvel ezelőtt ugyanúgy vágyott a gyermekre, mint ahogyan sokan várnak ma és vágynak fiatal házaspárok egyre többen. És amikor azt olvassuk, hogy az egyébként őt szerető férje mégis hogyan tolja félre egy kicsit, hiszen nincs mire büszkének lenni, nincs közös gyermekük, beteljesedés nélküli a házasságuk, akkor arra gondolhatunk, még hogyha talán ma fordítva is van a megvetés. Emlékszem, amikor édesanyánk mosolyogva mesélte, 4 gyerekkel felszállt a buszra, akkor olyan sajnálkozva néztek, hogy így mondták ezt annak idején a faluba, sok gyereke, csak a papnak van, meg a cigányoknak. És ő büszkén visszamosolygott. Akkor ez fordítva volt. Ha nem volt gyerek, az bizony nagy szégyen volt, és húzta magával ez a szégyen a megvetést, a többi rosszat, mindazt, amit Annának el kellett szenvednie. És akkor, amikor ránézünk az ő életére, sorsára, akkor felfedezzük azt, hogy a 21. században is az alapkérdéseink, az alapsebesüléseink, és ezért bízhatunk benne, hogy az alapáldásaink nem mások, mint 3000 évvel ezelőtt voltak. A házasság 2 ember összetartozása az újra és újra a sebesülés helye, amit egymásnak okozunk, meg magunknak, meg másoknak, meg a gyermekeinknek, meg akik kívül vannak ezen. És azért beszélhetünk kendőzetlenül erről, mert az áldás helye, bár a sebesülés helyévé lehet, de a gyógyulás helyévé lesz. Ha akarjuk, ha készek vagyunk erre, hogy a gyógyulás helye legyen. Hogyha nem Puskinnak azzal a mélyértelmű, keserű sorával élünk, amit az anyagimben olvashatunk, a megszokás oly pótolék, mit boldogságért áld az ég. Boldogság helyett ezt is mondhatnánk. Hanem hogyha a sebesülés helyében elkezdődik a küzdelem, a könyörgés Isten és ember előtt, Istennél és embernél, elsősorban imádsággal, azzal a mély értelmű, titokzatos keresztény élet gyakorlattal, hogy mit is jelent a legnehezebb pillanatokban, nem csak az ünnepiekben odafordulni ahhoz, aki nem csak a házasságot teremtette, hanem a férfit és a nőt, és mindent, ami a mi életünkben van, mindaz, ami szép, jó és igaz. Az imádság az lehet valami egészen drámai dolog is. Ezen a héten a Sámuel könyvét olvassuk, még éppen elbúcsúztunk Annától, Sámuel édesanyjától. Ott az ünnepen egy keserű asszony Bemegy a szentélybe, már mindenki kint mulatozik, már a jó falatokat a főpapnak a gyermekei magukhoz húzták, és ottan próbálnak jókedvűek lenni, és ott benn egyedül a szentélyben valaki sír. De úgy, hogy még a pap is azt gondolja, hogy részeg ez az asszony. Ki kéne innen kergetni, hogy képzeli, hogy így meggyalázza a szent helyet. Tudja, hogy hova kell menni a sebesüléssel. És ha szabad idehozni egy 21. századi nagy tanút, Csóri Sándor sora az, ami ugyanazt fejezi ki, amit Anna tesz itt ebben a szentélyben, ő írja az, hogy ha sebesülésed ideköt, ideköt gyógyulásod is. Ne fuss el, ne menj el. Maradj itt, még akkor is, ha most éppen nem tudsz együtt itt maradni. Maradj itt nála, maradj vele, maradj belül, maradj a házasságban, maradjatok együtt. Ha nem tudjátok még együtt keresni a gyógyulást, akkor először keresd úgy egyedül, hogy abba ott legyen a helye a másiknak. Ez a gyógyulás, ez nem magánügy. Magyarországon, a magyar világban és bárhol a világban a házasságok gyógyulása nem magánügy. Nem egyszerűen valamilyen privát boldogságnak a keresése, hanem annak a közös életnek a megerősítése, melyben a házasságok, a családok szolgálnak. Azoknak is, akiknek nincs, mert úgy alakult az életük, mert nekik ez jutott, és azoknak is, akik még föl sem fogták, hogy micsoda titkot kaptak ajándékba ebben a házasságban. Ezért a gyógyulás sem magánügy. Mert a gyógyulás Anna életének, Anna és Elkána életének, Elkána családja életének a gyógyulása, az kiárad, az kihat, az tovább megy a választott népnek az életére, az Isten által összegyűjtött közösségnek az életére, az a megbékélés a férjével, talán még azzal a riválissal, aki ott van abban az életben, abban a világban, talán még vele is, az Isten népének egy biztató jel. Érdemes. Érdemes küzdeni, érdemes imádkozni, több békességért, több szeretetért, több megértésért, érdemes imádkozni a gyermekért, a gyermekekért, mert amikor eljön a gyógyulásnak az ideje, akkor az bizonyság lesz jel. Anna élete, Anna gyermekének a megszületése, Sámuelnek az élete, ott azoknak, akik nézték és figyelték, talán tisztes szávolból óvatosan, hogy mi lesz ebből a szerencsétlen asszonyból, mi lesz ebből a szerencsétlen párkapcsolatból és házasságból, lesz még ebből valami, talán még arra is gondoltak, hogy nem véletlenül hordozza Istennek a büntetését, valamit biztos elrontott. Mert különben hogy hiányzik az áldás. És akkor talán ő volt az egyetlen, aki arra gondolt, hogy mire tanít engem az Isten ezáltal, és mire tanítja majd azokat, akik látják a gyógyulást, látják a fölemelkedést. És micsoda győzelmi ének Annának a hála éneke, amelyik nem egyszerűen arról szól, hogy most már van kisbabám, most már én is olyan vagyok, mint ti, most már nem kell szégyenkeznem, hanem sokkal többről szól. Arról szól, hogy ebben a világban Isten minden igazságtalanságra nemet mond. Arról szól, hogy enni ad a szegénynek. Arról szól, hogy fölemeli azokat, akiket letaszítottak, kirekesztettek, kizártak az életből, akik nem lehetnek ott, ahol a fősodor van, akik vesztesnek érzik magukat, és talán vesztesek is. Mindezek mellett ott áll Isten. Nemet mond az igazságtalanokra, és igent mond az igazakra. Abban a gyermeknek a születésében benne van egy olyan üzenet, amelyik előkészíti azt a csodát, amiből élünk mindannyian, Krisztus föltámadását. Ő az életnek az ura. Ő nem a halottaknak az Istene, hanem az életé, az élőké. Azé a kiteljesedése, amit nekünk ígért, amikor azt mondja János evangéliumában, én azért jöttem, hogy életük legyen. És az az élet, az bőséges élet legyen, az teljes, az kiteljesedett élet legyen. a meggyógyult házasságokból áldás származik kifelé. Áldás származik, mint ahogyan megszületik ebben a házasságban az a nagy próféta Sámuel, az utolsó bíró és az a nagy próféta, aki Mózes után kezébe veszi annak a népnek az életét, ott áll a hatalmasok mellett, ott áll a király a királyok mellett, ott áll a népének az élén, és azt a nagy-nagy változást, amiből annyi dicsőség és nyomorúság lesz, hogy nekünk is király kell, ez a gyermekből, ez az Istennek odaszándi gyermekből lett próféta, aki véghez viszi. Emlékszem otthon, amikor édesanyánkkal olvastuk nagy embereknek az életét, akkor mindig hozzátettem, mert ő szülésznő volt, hogy neki is volt édesanyja, meg édesapja is. És akkor is hozzátette, amikor valami borzalmast hírt hallottunk, hogy micsoda érthetetlen, hogy annak a bűnözőnek, annak a tönkrement életű, másoknak kárt okozó embernek is volt édesanyja. Amikor megszületett, éppen olyan aranyos kisbaba volt, mint amilyenek ti voltatok, milyen gyakran elmondta. És miközben ehhez a textusnak, az 5000 ember megvelégedésének, ha már így alakult, hogy Anna története és Jézusnak a csodatevő ereje összekapcsolódik az ószövetségi és az újszövetségi ige szakaszban, egyetlen egy mondatot hoztam ide ebből a történetből, ti adjatok nekik enni. Ez a ti adjatok nekik enni, a sok-sok éhező embernek ott, körülöttük, a tanítványok körül, ez azoknak szól, akik meggyógyultak, akik tanítványok lettek, és Isten rájuk bízott másokat, hogy gyógyítsanak, hogy tápláljanak. Ha nálatok van kenyér, ha csak 5 kenyér és 2 hal, de ha van nálatok kenyér, ha nálatok, drága házaspárok, van gyógyulás a sebesülésből, ha a halálból van élet, akkor azt adjátok tovább. Lehet, hogy nem olyan fényesek a mi tanulságaink, mint azok a divatos könyvek, amelyek leírják a boldog házasság 5 titkát, vagy 4,5, vagy 8,5 titkát, és ha elolvasod, akkor biztos boldog lesz a házasságod. Lehet, hogy nem tudunk ilyen boldogság recepteket kezébe adni senkinek, de az áldásból, amit kaptunk, abból adhatunk tovább. Nem baj, ha az nem olyan trendi. Beismerhetjük még azt is, amit a tanítványok, milyen vádló ez az első szó, amit mondanak, nincs. Pedig van. 5 kenyér és 2 hal. Miért mondják rá, hogy nincs? Az nem ennivaló. Azzal nem lehet jól lakni legalább néhány embernek. Sőt, hogyha oda teszik Krisztus elé, ha átengedik Jézus Krisztus csodatevő, gyógyító erejének, akkor az elég lesz. Nem csak elég lesz, hanem bőséges lesz. Akkor ott még maradék lesz, akkor ott még másoknak is jut. És így van ez a mi házasságunkkal és házasságainkkal. Kerestem a helyet, hogyha már a hirdetésben nem hangzott el, hogy hol van az én feleségem, mégiscsak házasság hete van. Így alakult, a szolgálatban van. A konfirmandusainkkal helyettesíti a beosztott lelkészünket, aki megbetegedett, úgyhogy nem tud most itt lenni, de ez a közös szolgálat micsoda erőforrás tud lenni egy házasságban. Hogyan tud visszahatni gyógyítóan mindarra, amiben egyébként sokszor nehezen járjuk a közös utunkat. Jézus Krisztus ígérete, ha oda teszed elé azt az 5 kenyeret, meg azt a 2 halat, amit nektek jutott, nektek a házasságban, a családban, akkor az elég lesz, abból bőség lesz, abból teljesség lesz, abból táplálék lesz másoknak is. Így gyógyulunk és így gyógyítunk. Amen. Feleljünk Isten igére egy tezéi énekkel, a 32. ének a gyülekezetnek az énekeskönyvében. 3-szor énekeljük majd egymás után. Bizakodjatok, jó az Úr!
Yeah.
hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Hűséges Istenünk, mennyi édesatyánk, köszönjük neked. Köszönjük neked a házasság áldását, hogy a házassága, a házasságunk az áldás helye lehet, mert te annak teremtetted. Köszönjük, hogy egymásnak adtál minket, férfit és nőt. Köszönjük, hogy gyarapodhatunk gyermekekkel, házzal, otthonnal, a családban, örökséggel, amelyet vettünk azoktól, akik előttünk jártak, a mi édesanyánktól és édesapánktól, és hogy ezt továbbadhatjuk a gyermekeinknek és az unokáinknak. Eléd hozzuk most a mi sebeinket, a kudarcainkat, a hiányt, az erőszakot, a megaláztatást, amely bizony ott van sok-sok család és házasság életébe, ahol börtönlé lesz az, amit te áldásnak adtál. Kérjük, hogy gyógyíts. Kérjük, hogy te gyógyíts úgy, hogy ne elfussunk, hanem együtt maradjunk. Hogy gyógyulásunkból, a te gyógyító erődből áldás legyen magunknak és másoknak. Adj erőt és bátorságot, bizonyságot tenni a teremtési rendről, a férfinak és a nőnek életre szóló szövetségéről, a te gyógyító erődről, és arról, hogy ez a házasság az igazság, a jóság és a szépség helye lehet a te kegyelmedből. Amen. Álljunk föl most, testvérek, és imádkozzunk együtt azt az imádságot, amit Jézus Krisztus tanított nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Szeretettel, barátsággal köszöntünk mindenkit, és az országos megnyitó Isten tiszteletnek a olyan pontjához érkeztünk, amikor az igehirdetés után a házasság kerül konkrétan középpontba. Eddig is erről beszéltünk, csak most egy más összefüggésben fogunk erről szólni. Mindenek előtt szeretném megköszönni a Káposztásmegyeri gyülekezetnek, hogy befogadott minket. Itt előtte, az Isten tisztelet előtt a sajtó kérdezte tőlem, hogy miért pont itt. Én kiegészítem azzal a kérdéssel, hogy miért pont most, mert ez is fontos. Azért itt, mert ismerem a lelkipásztorokat, még valamikor a Gyökösi Intézetben volt, aki kurzuson is részt vett, és ismerem a házaspárt is. Tudom, hogy ők is, csak úgy, mint Tibor, művelik a lelki gondozást. És a gyülekezetben nagyon fontosak a családok, a házaspárok, és fontos az, hogy ebben a közösségben legyen olyan közösség, ahol az az áldás, amiről az igehirdetés szólt, az az áldáshoz továbbadódjon, terjedjen, és hogyha az áldás éppenséggel átfordul az ellenkezőjébe, akkor legyen segítség. Mert a lelki gondozás nem más, mint felelősség, vállalás az áldásért, hogy áldásban tudjunk maradni. Jó volt hallani, amikor beszéltünk Tiborral, hogy hát hányan lesznek az Isten tiszteleten. És megkérdezte tőlem, gyerekekkel vagy gyerekek nélkül? És örülünk, hogy itt vannak a gyerekek is. Örülünk, hogy így együtt lehetünk. A házasság hetének szervezésében a református egyház 2010-től vesz részt, korábban a református házasság és családsegítő szolgálat. Én jó magam 2017-től vagy 16-tól kapcsolódtam be, és fontosnak tartjuk, hogy részt vegyünk ebben, nem csupán csak úgy névlegesen, hanem az ökumené jegyében, és úgy, hogy minden évben az országos nyitó istentiszteletet az ország valamelyik kisebb-nagyobb gyülekezetébe tartsuk. Hogy miért pont most vagyunk itt, most adok arra a kérdésre választ, amit az elején feltettem, azért, mert a Dunamelléki Református Egyház kerületbe utoljára 2016-ban volt országos nyitóistentisztelet, és úgy láttam, most már épp itt az ideje, hogy legyen a fővárosban is egy lakótelepi új közösségbe a házasság hetén egy ilyen alkalom. Minden évben a házasság hetére házaspár arcokat választunk. Talán feltűnt, akik követik ezt a programsorozatot, hogy az idén ez nem történt meg. Azért nem történt meg, mert a házasság hete 15 éves. És a 15 év alatt ez 15 házaspár arcot jelentett, 15 szlogent. Nem csupán csak azért van a házasság hete, hogy magát a házasságot középpontba helyezzük, hanem azért is, hogy segítsük a házaspárokat. És itt és most ebben a nehéz időszakban, a járvány idején nagyon sok házasság megtépázódott, sok kapcsolat tönkrement. Az első hullám utáni nyáron 20%-kal megemelkedett a válások száma. A válások túlnyomó részét nők kezdeményezték. Nyilván különböző okai lehetnek ennek, itt nincs hely, hogy ezt kibontsuk, de annyit elmondhatunk, hogy szükség van arra, hogy találjunk kapaszkodókat, forrásokat, találjunk olyan pontokat, ahol valóban együtt lehet maradni. Egyben lehet maradni, és egyben lehet tartani a kapcsolatot egymás között, a családon belül, és fölfelé. Valóban annál, aki adta ezt a házasságot, férfit és nőt, férjet és feleséget egymásnak. A szlogen maradjunk együtt. Ezért három házaspárt kértünk fel, akiknek innét is nagyon köszönjük, hogy ide szántátok az időtöket, eljöttetek közénk, és jó nekünk itt együtt lenni. Úgy szólt, hogy én bemutatom a házaspárokat, igazán nagyon nem kell bemutatni a házaspárokat. Van, akit sokan ismernek, van, akit kevésbé. Az első házaspár, akik a házasság hétnek az első arcai voltak, Levente Péter és Döbrentei Ildikó. Beszélgetésünk közben mondták, ők már jártak itt. De akkor még nem volt kész ez a templom. Utána 2010-ben Süveges Gergő és Rudan Margit volt a házasság hét arca. Sajnos nem volt idő, hogy megkérdezzem, mint Péteréket, mint Gergőéket, mi is volt a szlogen? Még akkor nem volt szlogen. És 2017-ben pedig Madarász Isti, ő filmrendező, fiatal filmrendező, lehet, hogy láttuk már a filmjeit, csak nem tudtuk, hogy ő rendezte. Van ilyen. És felesége, Kerekes Mónika. Igazán beszéljenek ők. Arra kértük őket, hogy maradjunk együtt, hogy arról beszéljenek, erősítsenek minket, hogy megfordítva, hogyan lehet együtt maradni? Ők mit tudnak erről mondani? És akkor visszafelé haladnánk, a legfiatalabbak, utána a még fiatalabbak, és a még fiatalabbak. Parancsoljatok!
Köszönjük szépen, János! Mi vagyunk az a pár, akiket kevésbé ismernek, de nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, mert tényleg jó itt lenni, és mi még sosem voltunk itt, a többségetekkel még soha nem találkoztunk, de mégis jó volt itt most végigülni az Isten tiszteletet, mert Isten lelke itt van, és jó hívő testvérekkel közösségben lenni, és amikor bejöttünk, akkor a feleségem rögtön mondta, hogy milyen szép ez a templom. És mi mind a ketten miskolciak vagyunk, én az avasi lakótelepen nőttem fel, ami nagyon ugyanígy néz ki, és olyan jó itt bejönni egy templomba ennek a házaknak a közepén. Amikor felkértek minket arra, hogy jöjjünk ide újra el a házasság hetében részt venni, és mondták a szlogent, hogy maradjunk együtt, akkor bevallom, nekem nem egy ilyen szent gondolat jutott eszembe, hogy ez milyen szép házassági szlogen, hanem inkább a búcsú koncertek, amikor a tömeg így skandálja, hogy maradjatok együtt, és ez lehet, hogy távolinak tűnik, de van kapcsolat. Mert amikor valami jó, és annak vége szakad, az mindenkinek rossz. Nem csak annak a házaspárnak, akik elválnak, nem csak a gyerekeinek, nem csak a tágabb családjuknak, hanem mondjuk a körülöttek levő gyülekezetnek, a lakóközösségüknek, de én hiszem, hogyha egy keresztény házasságról van szó, akkor Krisztusnak az egész teste szenved. Mert a házasság az jó dolog, és azt Isten szerezte, és amikor az felbomlik, abban mindenki szenved. És amikor mi 4-5 évvel ezelőtt lehettünk a házassághete arcai, vagy nagykövetei, vagy díszpintjei, ahogy én hívtam, akkor egy kicsit kellemetlen éreztük magunkat, mert azt gondoltuk, hogy azért nagy ránk ez a kabát, hogy jövünk mi ehhez. Tudtuk, hogy kik voltak előttünk, idehozzák ezt a két ismeretlen kis emberkét, de azt gondoltuk, hogy annyiban hozzá tudunk mi is tenni ez a témához, hogy házasok vagyunk. Már sok éve. Most augusztusban volt a 20. házasság évfordulónk, és ez önmagában nagy dolog. Nem miattunk, hanem úgy önmagában. És én filmrendező vagyok, és a filmezés világában, a média világában ez nem annyira megszokott. Túl sok ott az inger, túl nagyok a buktatók, ott nagyon sok kapcsolat hát szétmegy. Illetve mondjuk úgy, hogy a többség. Vagy inkább az, hogy szinte mindegyik. És azt vettem észre, hogy az, hogy mi 20 éve házasok vagyunk, az önmagában erősebb bizonyságtétel, mintha én Bibliát lengetve a kezemmel minden reggel várnám a stábomat. És ezért gondoltuk azt, hogy jó, akkor van nekünk a házasság hetében helyünk. És most, amikor ezzel a maradjunk együtt szlogennel megkerestek minket, és elkezdtünk róla gondolkodni, akkor azért különösen fájó volt tudni, hogy miért ez a szlogen. Azért, mert az elmúlt pár évben, főleg az elmúlt 2 évben mondjuk, a Covid óta óriási csapások érték a házasságokat. És nem csak ott messze azokat a házasságokat, hanem a közvetlen környezetünkbe, a gyülekezeteinkbe, a családjainkba is felbomlottak házasságok, amik korábban talán elképzelhetetlenek voltak. És amikor gondolkodtunk ezen a maradjunk együtt szlogenen, hogy lehet együtt maradni, akkor nekem rögtön az volt az első gondolatom, ami ennek a kijelentésnek az ellenkező, hogy úgy kell együtt maradni, hogy nem kell szétmenni, hogy nem kell elmenni, hogy nem kell elmenekülni. És a püspök úr is utalta a sebre, amit meg kell gyógyítani ott helyben. Azt nem lehet máshol gyógyítgatni, és túl sok ember próbál elmenekülni, és máshol gyógyulást keresni, vagy máshol vigaszt találni, vagy máshol megtalálni azokat a élményeket, amit azt gondolja, hogy mondjuk otthon nem kap meg. Nekem a maradjunk együttről az jut eszembe, hogy ne menjünk el. Hogy maradjunk együtt, maradjunk otthon. A kapcsolatokon kívül keresni örömöket, megnyugvásokat, békességet, az a legveszélyesebb, hogy lehet találni. De akkor annak a kapcsolatnak, annak a házasságnak valószínűleg vége lesz. És ugye az esküben azt mondjuk a házasságkor, hogy jóban, rosszban, egészségben, betegségben, szegénységben, gazdagságban, hát most megbetegedett az ország, meg a világ, jött a Covid, és egyszerűen az emberek nem maradtak együtt. És óriási nyomás nehezedett mindenkire, ezt szerintem mindenki tudja, de aki nem próbálta megtartani a súlyt, hanem kimenekült elő alóla, azok megfizették ennek az árát, és azoknak a házassága valószínűleg megsérült, vagy tönkrement. Ugye?
És azt vettük észre az elmúlt két évben, hogy milyen érdekes az, hogy olyan hirtelen, és mégis tartósan kialakult bennünk egy olyan életösztön, hogy itt van egy betegség, itt van egy vírus, és nagyon gyorsan megtanultunk védekezni ellene. Megtanultunk ilyen alapvető szokásokat, amit addig talán nem úgy űztünk, a kézmosás, a maszk használat, a távolságtartás, és már nagyon tudjuk, valahogy tényleg érezzük azt, hogy hova nem megyünk el, hova nem utazunk, milyen dolgokon nem veszünk részt. De vajon a igen, és a másik az, hogy akik pedig mégis megkapták a vírust, azok is ugye egy picit, mint a komolyabban vették volna, hogy ennek a gyógyulásnak vannak ilyen lépései. A felépülésnek van egy időszaka. És én azon gondolkodtam el, hogy mennyire fura az, hogy miért nem jelentkezik egy ilyen nyers, egy ilyen elemi érzés arra, hogy meg kell védenünk a házasságainkat is. Miért van az, hogy ebben az időszakban, amikor leginkább ezt tanultuk meg, védekezni és óvni, a házasságainkat nem óvtuk meg. És tényleg nagyon, ahogy említetted, hogy 20%-kal emelkedett a válásoknak. Ja, oké. Szóval a válásoknak a száma, és én is ezt láttam a saját környezetünkben. Miért van az, hogy nem indul be ez a védekező reakció? Miért van az, hogy nem figyelünk arra, hogy tisztán tartsuk, hogy óvjuk, hogy megtegyük ezeket a lépéseket, hogy lemondjuk, hogy meghúzzunk határokat? Nem ér annyit a házasságunk, mint a saját egészségünk. Nem fontos annyira. És az alkalom elején volt ez a nagyon örömteli köszöntés, olyan jó volt hallgatni. Azt is, hogy ilyen összetartozás van, meg ilyen figyelem van közöttetek, hogy egy évfordulóról így meg tudtok emlékezni, de olyan jó volt hallani azt a mozgalmat, azt a szolgálatot, hogy a megújuló házasságokért dolgoztatok. Ma annyira nem divatos az, hogy valami megújul. Inkább mindenből újat akarunk, és az alig használt dolgokat is kidobjuk. Pedig az Isten előtt ez igenis értékes dolog, a megújulás. És ahogy mi hívő emberek napról napra hálát adunk neki azért, hogy oda mehetünk a megújuló kegyelemért, és elfogadjuk ezt. A megújuló házasságainkért is dolgozni kell, akár napról napra. És mi nagyon hiszünk abban, hogy ez egy olyan munka, amit meg kell tennünk, és jó döntést kell hoznunk. Döntést amellett, hogy én meg akarom újítani. És aztán kérni az Istent abban, hogy segítsen, újítsa meg ő, legyen társunk ebben.
Ezután már én túl sok okosat nem tudok mondani, de befejező gondolatként még annyit hozzátennénk, hogy amikor beszélgettünk otthon erről a maradjatok együttről, akkor nagyon gyorsan feljött, hogy azért keresztény házaspárként tudjuk, hogy ez nem csak kettőnkre vonatkozik. Mert mi házasságunkban van egy harmadik személy, és az Isten. És az Istennel együtt kell maradni. Nem csak nekünk kettőnknek kell ragaszkodni egymáshoz, mert az kevés lesz. És ezt mindenki, aki házasságban tudja, házasságban él, azt tudja, hogy előbb-utóbb kevés lesz. De hogyha együtt maradunk hármasban, az Istennel, az valóban meg tudja majd óvni a házasságunkat. Ugyanis az Istent is el lehet hagyni, az Istentől is el lehet távolodni, az Istentől is el lehet válni, az Istent is meg lehet csalni, mert máshová tesszük a bizalmunkat, máshonnan várjuk a megoldást, mástól várjuk a segítséget. Nagyon fontos, hogy amikor baj van, akkor ne csak egymáshoz ragaszkodjunk, hanem ragaszkodjunk az Istenhez, és ez az egymáshoz való ragaszkodásunkat is erősíteni fogja. Úgyhogy köszönjük, hogy szólhattunk hozzátok, köszönjük, hogy itt lehettünk, Isten áldjon titeket, és most jönnek az igazi, komoly házaspárok.
Köszönjük szépen, Isti, ezzel nem könnyítetted meg. Szeretettel köszöntünk benneteket. Tényleg nem volt még szlogen 2010-ben. Nagyon sokat változott a házasság hete, az egész szervezés. Nekünk nem kellett egy hónap szabadságot kivenni még, hogy teljesítsük a különböző örömteli kötelességeket, persze, de hát ezért mégiscsak kötelességeket. De azt hiszem, hogy a nyitó sajtótájékoztatón mi a vitaminokról beszéltünk, ha jól emlékszem, vagy a vitaminról, hogy a házasság az számunkra valami olyasmi, mint a vitamin. Hogy lehet végül is nélküle élni, de hogyha használjuk, ha vele élünk, akkor azért az immunrendszerünk sokkal erősebb lesz. És lehet, hogy ennek most így az elmúlt két évben aztán különösen is van haszna, vagy van értelme. A házasságot nem évtizedekben mérjük, hanem fél órákban. És szeretnénk minden fél órát jól megélni, és aztán ezekből építeni az évtizedeket.
Ahogy készültünk erre az alkalomra, és visszagondoltunk az elmúlt két évre, sok nehézség volt benne, igen, nem csak nekünk, mindannyiunknak. És azt gondoltuk végig, hogy próbáltunk ezekhez a nehézségekhez viszonyulni. Kisebb-nagyobb nehézségek, oké, talán az elmúlt két év inkább a nagyobb nehézség kategóriába tartozott, de mindig vannak az életünkben. A lényeg az, vagy a döntő az, hogy viszonyulunk ehhez. És ahogy végig gondoltuk, háromféle viszonyulási, vagy inkább megoldási módot találtunk, amit mi is végigmentünk. És azt gondoltuk, hogy ezt hozzuk el, ezt osztjuk meg veletek, hogy mi mit ismertünk föl, mit tudtunk a nehézségeinkkel kezdeni.
Ezek olyan fázisok, amelyeken mi is keresztül mentünk, és van benne olyan, amelyik teljesen nem előrevívő, és van benne olyan, amelyik talán előrevívő mindannyiunk számára. Az első ilyen viszonyulási mód, amit felfedeztünk magunkban, az az önáltatás. Ez azt jelenti, hogy egy nehézség esetén olyasmit keresek vigasznak, aminek semmi köze az adott nehézséghez. Tehát azt mondjuk, hogy Covid van, be vagyunk zárva, de legalább van két lábunk. Ez az önáltatás.
Igazából ez önaltatás, figyelemelterelés. Ne nézzünk szembe a nehézséggel, és ez azért működik, jól esik egy darabig. Ideig, óráig lehet az önáltatásban maradni, de aztán muszáj szembesülni azzal, hogy hát a nehézség attól még bocs, ott van ugyanúgy.
Ennek talán a strutz a jelképe a számunkra, tehát hogy amíg nem látom, addig nincs, kitakarom, és nem veszem észre, nem vagyok hajlandó észrevenni. Szóval ez nem túl előrevívő. Ugorjunk is a másodikra.
A második hozzáállás az a hálaadás, amit felismertünk. Amikor azt a mondatot próbáltuk, akkor még nem ennyire tudatosan, de azt a mondatot próbáltuk befejezni, hogy az azért jó benne, hogy. És ez nagyon-nagyon fontos szakasz volt már, ez az egyéni hozzáállásunkat is, az egész helyzet szemléletét, az életfelfogásunkat nagyon pozitívan, jó irányba meghatározó volt. A hálaadás már egy nagyon hasznos, előrevívő hozzáállás.
Tehát Covid van, be vagyunk zárva, de az azért jó benne, hogy legalább egészségesek vagyunk. Az azért jó benne, hogy egy lakásban vagyunk. Van olyan ismerős házaspárunk, ahol a feleség Budapesten, a férj Brüsszelben ragadt hónapokig.
Igen, szóval, hogy az azért jó benne, mi az, ami mégis több időt tudunk együtt tölteni. Mi az, ami megtartja a kapcsolatunkat, hogy élő a kapcsolatunk, és ezért terhelhető. Szóval azokat próbáltuk gyűjteni, és azok erősítettek minket, ami a hálaadás felé vittek.
És hát azt vettük észre, hogy rengeteg minden van, ami megköszönhető. És ugye az önáltatáshoz képest a különbség az, hogy itt azért adunk hálát, ami tényleg összefüggésben van azzal az adott nehézséggel, vagy annak ellenére mégiscsak meg tudjuk benne találni, hogy mi az benne, ami jó lehet, vagy amiért köszönetet tudunk mondani. És hát nagyon sok mindenben tudtuk felfedezni ilyen értelemben a megköszönni valót, és ez már tényleg előrevívő volt.
És az önáltatás trucca után a hálaadásnak a félig tele pohár volt számunkra a jelképe.
És a harmadik ilyen hozzáállás, amelyiket felismertük, vagy amelyik nekünk legalábbis sokat segített, az az energia átalakítás volt. Azt a mondatot kerestük, hogy ezt arra tudjuk használni, hogy. Tehát már nem csak hálát adunk, hanem valamire használjuk. Tehát nem csupán a hála lehetőségét keressük, hanem azt a romboló vagy nehezítő erőt vagy energiát, ami ér bennünket, azt megpróbáljuk átfordítani. Hogy hogyan lesz a negatív energiából pozitív, építő energia. Covid vagy, be vagyunk zárva, és ezt arra tudjuk használni, hogy például arra, hogy tudatosan tervezzünk a napban találkozási pontokat. Hogy megtapasztaljuk újra, hogy a találkozáshoz, a kettőnk egymással való találkozásához elég egy fél órás séta a környéken. Tehát nem kell ötcsillagos szállodába menni ahhoz, hogy találkozzunk egymással, nem kell semmiféle csili-vili hozzá, sétálunk a ház körül kettőt, és ez is találkozás. Arra tudjuk használni ezt az egész Covid ügyet, hogy beépítünk újra, vagy újonnan olyan szokásokat a mindennapjainkba, amelyek mégiscsak a kapcsolatunkat tudják erősíteni.
Igen, az energia átalakítás az már nem csak személyesen nekünk segít. Szóval a hálaadás az azért elsősorban egy személyes viszonyulás. Az energia átalakításban viszont már mindig azt tudtuk keresni, hogy a kapcsolatunkat ez a nehézség hogy tudja erősíteni, hogy tudjuk felhasználni ezt a nehézséget a kapcsolatunk erősítésére. A kapcsolatunk, vagy akár, ha most nem házasság hetéről gondolkodunk, akkor a közösségünk, a szűkebb, tágabb közösségünk, családunk, gyülekezetünk, baráti körünk, különböző közösségeink erősítésére.
Hogy is mondtad, püspök úr, hogy a sebesülés helye az a gyógyulás helye lehet? Igen, valami ilyesmi, hogy ahol sebesülést szenvedtünk el, vagy szenvedünk el, az hogyan válhat a gyógyulás helyévé. Ugye a struccot mondtuk meg, a félig tele poharat, ennek a magatartásnak, vagy ennek az állapotnak talán a szélturbinát tudnánk ilyen jelképévé választani, hogy a romboló sok esetben, vagy akár romboló szélvihart képes megszelídíteni, és képes építő energiává változtatni.
Ugye a kérdés volt, hogy működik az Isten a kapcsolatunkban. Hát sokféle módon, de ebben nagyon kézzelfoghatóan megtapasztaltuk, hogy amikor a nehézségünket az Isten elé tudtuk vinni, és az Istennel együtt tudtunk ránézni, akkor a strucc önáltatása után, a félig tele pohár hálaadása után el tudtunk jutni az energia átalakításhoz, megtalálni azt, hogy az Istenbe kapaszkodva, hogy tudunk értéket, a kapcsolatunkat, közösségünket, építő, tápláló értéket kihozni a helyzetből.
És hát erre azért bőven van példánk a Szentírásból, akár Jézus életéből, akár a kereszténység életéből. Hát mi más lenne Jézus kereszthalála akár, mint nem energia átalakítás, hogy ebből a rombolásból, ebből a tragédiából az egyház született, és a kereszténység született. A keresztények üldözéséből az egyház elterjedése született. A kenyérszaporítás csodájában, ha oda teszem, akkor a nincsből a bőség születik. És hát azt reméljük, hogy a mai nehézségeinket is képesek vagyunk átfordítani, az energiát átalakítani, és ebből is születhet valami szép, valami nagyszerű, valami gazdagodás.
Jó volt így ránézni erre az elmúlt két évre. Köszönjük ezt a szlogent meg a kérdést, hogy azt tudtuk mondani, vagy azt tudtuk fölismerni, hogy keressük azokat a tapasztalatokat, amik az energia átalakítás révén segítenek együtt maradni. A nehézségek között is segítenek a kapcsolatunkat erősíteni.
És segítenek megélni azt, hogy tényleg a házasságot nem évtizedekben, hanem akár ezekben a fél órákban is mérjük. Köszönjük, hogy itt lehetünk veletek.
Imádságok következnek. Péter javaslatára mi azt hoztunk. Uram, kézen fogva állunk előtted, úgy, mint az esküvőnkön, amikor azt ígértük, hogy együtt maradunk, elkísérjük egymást a nagy kapuig, ahol már mindenki csak egyedül léphet tovább. Uram, 55. éve bukdácsolunk kézen fogva. Szaporázunk, futunk, van, mikor úgy érezzük, hogy repülünk, aztán vászorgunk. Itt a te utadon az biztos, hogy csak nagyon ritkán sétálunk kényelmesen. Uram, te tudod, hogy ez a mi generációnk nem kapott jegyes oktatást. Nem volt párterápia, nem voltak olvasmányok, videók, nem volt Gary Chapmanünk, Mihalecz Gáborunk, sajnos. És a drága szülők, akik szeretettel, mérhetetlen szeretettel bélelték a gyermekkort, az ifjúkort, az életünket, velük sem voltak nekünk baráti beszélgetéseink, mert abban az időben ez nem volt szokás. Uram, mi Hályok Kovács módra próbáltuk kezelgetni a házasságunk napi sebeit, a fáradtságból, türelmetlenségből, az önös érdekeinkből ejtett sérüléseinket. Köszönjük, hogy mindig velünk voltál, és segítettél nekünk a lélek és a szellem erejével alkotó módon megtalálni a megoldást. Köszönjük, hogy lelkiderű gyakorlatainkon elmondhatjuk az utólag szavakba foglalt, hol megnyugtató, hol kacagtató tanulságainkat a fiatalabbaknak. Legnagyobb eredményünk, hogy az elmúlt 55 évben egyetlen egyszer sem kellett csalódottan, háborogva, haragosan befejeznünk a napot. De tudjuk, Uram, hogy csak is azért tudunk együtt maradni, mert te együtt szeretsz bennünket. És mi ezt észrevettük, és éltetjük. És te a jelenléteddel megáldod a perceinket, a napjainkat, éveinket. Maradj velünk, hogy kézen fogva, rád figyelve, rád és egymásra figyelve tudjunk tovább menni ma is, innen a Káposztásmegyeri Református templomból. Amen.
Uram, én is az imádságformát választottam, így a kampányidőszakban, különösen most, hogy nem csak a házasság hetében kampányolunk, a következő hetekben, és kérem a erődet és a útmutató, oltalmazó és a megbocsátó szeretetedet, hogy nehogy véletlenül nélküled nyilatkozzam meg, vagy mondjak egy mondatot is. Köszönöm, Uram, hogy itt, ezen a helyen már egyszer szolgálhattunk 2011-ben Döbrente Ildikóval. Ott szemben volt a szolgálatunk helyszíne, és akkor egy fehér kalapban és egy fekete szalaggal a kacagó koncerten szolgáltam. Ahogy Püspök úr a halálból is. Eredményt és építő eredményt remélve, mint ahogy Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy de hát van kenyér és van hal. Hát akkor az, hogy öten vagyunk, vagy 5000-en, az nem kérdés. A fehér szín a kalapomon, a kacagó koncerten, az a gyász színe. A mi 55 éves együttlétünkben a legválságosabb pillanat, amikor a második fiunkat adtuk vissza neked, Uram, Marcikát, 40 éves voltam 1983-ban, és azt hittem, hogy nagy baj van, és ezzel a kereszttel nem tudok felállni, Uram. Úgy, hogy példát mutassak továbbra is a környezetemben. Gyönyörű lányunk, aki ma már 3 unokát szült, és egy, mintha édes fiunk lenne, bár nem mi nemzettük, vőnkkel él együtt. A gyász színét, a fehéret, azt én még egy ingben is gondolom. A fekete színt azt azért használom, Uram, mert úgy érzem, hogy amit fogamzásomkor nem csak nemző, hanem édes szüleim 58 évi házasságban nekem példát mutattak, az azt jelenti, hogy azt a talentumot, amit fogamzásomkor Nagyváradon kaptam, azt naponta szolgálhatom. És ez volt a nyereség, az 5000 helyett 5 millió magyarús értő gyermekért kaptunk felelősséget, amikor eltemettük Marcikánkat 83-ban. Nekünk nem 2 fiúval kevesebbünk van a földön, ők jó helyen vannak, Uram, nálad, ahonnan jöttek is, hanem több millió magyarul értő gyermekünk van, és unokánk és dédunokánk. Minden reggel, amikor elindulok, Uram, még megmozdulni sem merek az ágyban, és azért fohászkodom hozzád, hogy add, Uram, hogy ma, amikor először megszólalok, ne ellenségesen, ne ellenfélként, hanem úti társként szólhassak a feleségemhez. Aztán a szomszédomhoz, aztán amikor kikanyarodom a főutcára, a gerecsebeli zsákfaluban, Héregen, ahol most már 25 éve ébredünk, ott nem, hogy elsőbséget adjak annak, aki a főúton jön, Uram, hanem mondjak le én később a párhuzamos közlekedésben az elsőbségemről, úti társként viselkedhessek egész nap, ne ellenfélként és ne ellenségként. És amikor este hazaérkezem, Uram, akkor először a tükörben nézhessek, és végig gondolhassam azt a elmúlt 24 órát, tegnap estétől kezdve, ahogy itt imádkoztam nálad, Uram, kint a hársfa alatt, a házunk oldalában lévő Máriánál és Kisdednél, hogy vajon több jót tettem-e, vagy több rosszat, amerre ma jártam? Többet építettem, vagy többet romboltam-e, Uram? És amikor a tükörben úgy látom, hogy Uram, 51-49%, akkor utána enged, hogy a feleségem szemébe nézek, és őtőle kérdezem meg, hogy az elmúlt 24 órában, együttlétünkben és távollétemben is, neked jobb kedved van, vagy rosszabb kedved van? Mert beszéljük meg. Nem sértődhetünk meg, mert annak a következő lépcsője lefelé visz, az a bosszú, és a harmadik már majdnem a kanálisban van, az a gyűlölet. és az eredmény a válás. És már nincs sok idő, éjfélig, ezért meg kell beszélnünk, hogy ha megbántottunk, akkor megbeszéljük, hogy miért, és mielőtt lefekszünk, még megbocsátunk. Uram, köszönöm gyökereinket, szüleimet, édesanyámat, édesapámat, édesapámat, a luteránus presbitert, aki itt a bárányfelhő szélén látom, ott lógázza a lábát, tudom, és a kis barna szemével néz lefelé onnan, és mondja, hogy fiam, tudod, csak úgy beszélj, hogy aki hallja, annak épülésére szolgál, és ne rombolására, tudod. Anyám megfogja a vállát a felhőn, és mondja, Pityu, gyere bejjebb, leesel, Pityu, gyere bejjebb, leesel. 58 évig mutattak gyökereim példát nekem, uram. És köszönöm a páromat, aki egy egész nő. Én egy egész férfi vagyok, bár már 79 éves vagyok, ő pedig a feleségem egy egész nő, bár már ő is elmúlt 18 éves, és még mindig tudunk lelki, szellemi és testi örömmel egymásra nézni. Köszönöm, uram, hogy tudom, hogy mi az, hogy nyugdíjas szex. Uram, elővesszük, amikor van egy szabad esténk, amikor úgy gondoljuk, most már befejeztük a szolgálatokat, elővesszük a családi fényképalbumokat, kitöltünk egy pezsgőt, meggyújtjuk a füstölőt, egymás szemébe nézünk, és van mire emlékeznünk. Ász, emlékszel ott akkor. Köszönöm őt, uram. És uram, mindezt azért neked köszönöm. Tőled kérek bocsánatot gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztásokkal elkövetett vétkeimért. És kérem szent lelkedet, erősíts meg bennem, hogy a hiba százalékomat naponta csökkenteni tudjam, hogy akivel találkozom, annak épülésre szolgálhassak, és ne rombolására, uram. És mindezt azért neked köszönöm. Tőled kérek bocsánatot. Tőled kérek útmutatást, mert szerencsére tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Annak idején, amikor 2008-ban az első magyarországi házasság hetét megrendezték, és mi voltunk a házasság hete arcai. Abban a lelkes első hangulatban született egy áldás azzal, hogy ez legyen a házasság hete áldása. És éppen akkor készült az én első imádságos könyvem, ez a Beszélgetek az Úrral, amit talán van, aki ismer, és belekerült ez az áldás, itt van az 58. oldalon, ezt szeretnénk, ezt az áldást még átadni. A jelenlévő házaspárok, akik egymás mellett ülnek, kérem, hogy fogják meg egymás kezét. Áld meg, Uram, az itt jelenlévő házaspárokat. Áld meg azokat is, akiknek a társa valami miatt nem tud most itt lenni, és csak gondolatban fogják meg egymás kezét. Áld meg azokat is, akiknek a társa az örök életből nyújtja kézfogásra a kezét most. Áld meg, Uram, mind a házaspárokat, akik a házasság szent, szerelmes szövetségében élnek. Áld meg áldozatvállalásaikat. Áld meg testüket, lelküket, szándékaikat, hogy egymáshoz feltétel nélkül ragaszkodjanak. Tedd erőssé a kezüket, amellyel egymás kezét fogják. Tedd gyöngéddé a szívüket, amelyben egymást hordozzák. Tedd egyenessé gondolataikat és a tetteiket, amelyekkel egymást gyarapítják. Tedd házas életüket példává a felnövekvő nemzedékek számára. Vezesd őket, Uram, hogy mindig az általad kijelölt úton járjanak. Bátorítsd őket, hogy hozzád és egymáshoz mind halálig hűségesek maradjanak, és majdan elnyerhessék tőled az élet koronáját. Amen.
És így köszönjük meg most a házaspárok nevében, ami olyanok vagytok, mint az unokáink, meg a dédunokáink, nem is a gyerekeink körülbelül, a helyszíni gazdáknak, a káposztás megyerieknek, hogy gyermekeket is hoztak el. Itt van még, bent is van Rebeka például, itt van a Rebeka, meg Emma, Rebeka, Zoé, gyerek Isten tiszteleten vannak. Csodálatos dolog, és külön köszönjük Ágnes a jelenléteteket. Ez egy ünnep nekünk. Isten áldjon benneteket.
Isten tiszteletünk végéhez közeledve, nagyon hálásak vagyunk az igéért. Köszönjük annak a gazdagságát, és nagyon köszönjük a testélet igét is, aki maga Jézus, de most egy picit a jelenlevő házaspárok bizonyságtételében is ezt láttuk, hogy az ige nem lóg a levegőbe, hanem testélhet közöttünk is. Köszönjük ennek a megerősítő üzenetét, és abban a fantasztikus helyzetben vagyunk, hogy az Isten országában záporoznak ránk az áldások. Püspök úr is készült egy áldással a jelenlevő házaspárok számára, úgyhogy most ezt kérjük szépen, hogy akkor álljanak föl a jelenlevő házaspárok, püspök úr pedig elmondja az áldást.
Bár a mi hitünk szerint a püspöki áldásnak nincs külön plusz üdvösségszerző ereje, de mégiscsak Isten üzenetét és áldását közvetíthetjük egymásnak, még akár egy püspök is, hogy így fogadjuk az áldást. A minden jóknak adója, a szeretetnek és a kegyelemnek Istene áldjon és őrizzen meg titeket. Adjon nektek bölcs és hálás szívet a jó napokban, kitartást és reménységet a nyomorúságok idején. Áldjon meg titeket, ti magatokban, házasságotokban, családotokban. Áldjon meg bennünket egyházunkban és nemzetünkben, és áldjon meg egykor majd ott fenn a mennyekben örök üdvösséggel a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen.
Isten tiszteletünk záró énekét énekeljük most fennállva. A 167. dicséretünk 3 versét énekeljük, amely így kezdődik. Jöjj, mondjunk hálaszót!
Oh,
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad, fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Isten velünk a továbbiakban is, maradjunk együtt, áldás, békesség.